Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében egy az ENSZ filmfesztiválján nagydíjat nyert magyar dokumentumfilmről is hallhatnak, valamint a Zeneakadémia gitárversenyét is figyelmükbe ajánljuk. A mikrofonnál Németh Zoltán. Az egy éve elhunyt Kocsis Zoltánra emlékezik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hétfő esti koncertjén a Művészetek Palotájában. Az estet Hamar Zsolt, valamint Dobszai Péter vezényli, és egy ősbemutató Sári László Kocsis Zoltán emlékére írt kompozíciója is elhangzik. Seres Gerda kérdezte Hamar Zsoltot, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatóját.
Egy olyan hangversenyt igyekeztünk összeállítani, amely bár természetesen emlékezni akarunk Kocsis Zoltánra, de ez nem egy ilyen gyászos, könnyes, emlékezős koncert akar lenni, hanem egyszerűen csak az ő szellemiségét, az ő nagyszerűségét, zsenialitását, vitalitását, az ő zenei univerzumát igyekszünk felidézni. Ilyen értelemben Bartók nem hagyható ki. Mentségünkre szóljon, hogy egy olyan Bartók művet játszunk, amelyet Bartók eredetileg nem a zenekarra írt. Ezt ő volt, aki átültette a zenekarra, egyébként fantasztikusan, úgyhogy végül is nem szegjük meg azt a fajta szabályt, amelyet állítottunk magunk elé. Aztán Beethovent játszunk, hiszen az ő zongorista pályája egy Beethoven versennyel indult. Lisztet játszunk, mert Liszt is rendkívül fontos volt az ő életében. Az a Liszt, a három gyászóda, amelyet eljátszunk ezen a koncerten, az a mű, amelyet utoljára hanglemezre vett karmesterként. Nem lehet ráemlékezve hangversenyt játszani, anélkül, hogy abban ne lenne kortárs zene. Hiszen ő nem csak felkent papja volt a kortárs zenének, hanem ő is komponált, és rendkívül sok zeneszerzőnek ihlető forrása volt. Többek között Sári Lászlónak is, akivel együtt alapították annak idején az új zenei stúdiót, és akit én tulajdonképpen csak arra kértem őt föl, hogy komponáljon valamit az ő emlékére. Olyan zongora verseny lett, amely félig zongora verseny. A zongora ugyanis mind a színpadon való elhelyezkedését tekintve, mind pedig zenei értelemben valahol föld és ég között lebeg majd. Olyan hatás lesz talán, mintha ezt ő játszaná, de már azután, hogy elment.
Ilyen esetben, amikor olyan művek kerülnek elő, amit például ő lemezre vett, akkor nyilván ezt ön is ismeri. Érdemes abban valamiféle iránymutatást keresni, vagy a saját stílusa, habitusa szerint kell hozzáfogni?
Ez egy nehéz kérdés, pláne azért, mert ő karmesterként, előadó művészként, géniuszként nyilván rendkívül erősen rányomta a bélyegét erre az együttesre az elmúlt 20 év alatt. Harcolni az ellen, a hatás ellen, hát egyrészt ostobaság is, másrészt irrealitás. Másik oldalról ő, mint előadó művész, egész biztos, hogy azt a fajta előadói attitűdöt, hogy én másik előadó előadását lemásoljam, lekoppintsam, az ellen hevesen tiltakozna.
Hamar Zsoltot, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatóját hallották. Három kontinensről 19 ország összesen 32 fiatal tehetsége jelentkezett a hétfőn kezdődő második budapesti nemzetközi gitárversenyre. A klasszikus zene rajongói barokk művek és szonáták mellett a versenyzők szabadon választott programját hallgathatják meg november 6-a és 9-e között. A döntőt jövő szombaton rendezik a Zeneakadémia nagytermében. A rangos nemzetközi gitárversenyről Rozgonyi Ádám kérdezte Ötvös József gitárművészt, az esemény főszervezőjét.
A világon nagyon sok helyen rendeznek fesztiválokat és versenyeket, nemzetközi versenyeket is. Ezt most már nem is tucatjával, hanem talán százával lehet mérni a világon egy-egy évben, és ezek közül kitűnni, ezek közül úgymond a csúcs közelében lenni, mint verseny, ez egy nagyon nagy dolog.
19 ország képviselői vesznek részt a gitárversenyen. Látom Argentina, Ausztriától elkezdve Olaszországon át, akár Svédország, esetleg Ukrajna. Ez a nemzetközileg sokszínű mezőny különböző stílusokat, megközelítés módokat is behoz majd a versenyre?
Valamennyire igen, de azért a klasszikus gitár nyelvezete az utóbbi évtizedekben eléggé egységes lett. Valószínűleg, mivel hogy a világ zenei oldalról is egyre kisebb lett a média, az internet következtében, de nem utolsó sorban a sok fesztivál, a sok verseny is egységesítette ezt a nyelvet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy spanyol vagy egy argentin nagyon másképpen kellene, hogy játssza mondjuk Bach műveit, mint egy magyar, vagy egy ukrán, vagy egy német.
A barokk művek és a szonáták lesznek terítéken. Először a döntőben spanyol, illetve brazil versenyművek szerepelnek. Mennyiben jelentenek kihívást a ma gitárosai számára?
Maguk a műfajok, vagy ezeknek a koroknak a zenéje, ez azért a standard repertoárhoz tartozik, de ez a fajta összeállítás, tehát az első fordulóban barokk műnek kell megszólalni, a második fordulóban egy teljes szonátának, és a harmadik fordulóban pedig egy zenekari versenyműnek. Ez nagyban hozzájátszik ahhoz, hogy egy csúcs versenyről van itt szó, tehát nem teljesen szabadon választott a műsor, hanem azért nagyon jó behatárolt és nagyon fontos szempontok szerint összeállított műsorról van szó, de hallhatunk klasszikus, romantikus szerzők szonátáitól egészen tényleg a latin-amerikai mai klasszikus szerzők szonátájáig, mondjuk Inestéra Alberto Inestéra szonátáját is.
Lesznek illusztrés vendégei ennek a versenynek, akár a versenyzők között, illetve hát a sztár fellépő is lesz, ha mondhatom így. Róluk mit lehet tudni?
Igen, a megnyitó koncertet Andrea De Viti olasz gitárművész fogja játszani, aki a 3 évvel ezelőtti első budapesti nemzetközi gitárverseny győztese volt, ugyanúgy a zsűrinek a tagja is lesz ez alatt az egy hét alatt. Mindenképpen ajánlom, és nagyon érdemes meghallgatni az ő koncertjét, ő azon kívül, hogy itt Budapesten nyert, azóta több tucat másik nemzetközi verseny első helyezését hozta el. Nagyon keresett szólista járja a világot, és koncertezik. Nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy ezen az egész héten itt tud lenni velünk, és nem csak a nyitó koncertet játsza, hanem a versenyen a zsűri egyik tagja is lesz.
Ötvös József gitárművészt hallották. Az Engedj be című skandináv film alapján készült Pálffy György filmrendező első színházi munkája. A helyspecifikus produkciókat létrehozó trippet Magács László alapította néhány hónappal ezelőtt, és ő ajánlotta a vámpíros alkotást a korábban a Szabadeséssel a Karlovy Vary Filmfesztivál legjobb rendezőjének járó díját is elnyert Pálffynak. A bemutató helyszíne is különleges, hiszen a Jászai Mari téri volt pártétkezde lecsupaszított falai között játsszák a borzongató darabot, mindössze 2 hónapig, csak nem minden nap. Seres Gerda beszélt a rendezővel.
3 évvel ezelőtt kezdte el a Laci, hogy kéne színházat csinálni, és menjek, és legyen az Átriumban előadás. Aztán még időpontot is megbeszéltünk, aztán mindig azt mondom, én hátráltam ebből ki, mert ha van film, akkor az ember nem, vagy legalábbis én nem színházazom. Elkezdeni is nehéz így, hogy nem az ember nem stúdió színpadon kezdi, és akkor szépen fölfejlődik, és kiderül, hogy egy jó színházrendező vagy sem, hanem már egy ilyen nagy elvárással indulunk, hogy nekem jó színházat kell csinálni.
Ez a darab, ez mit?
Ezzel fogott engem meg, mert igazából a 3 évvel ezelőtti előadáshoz azért nem jött össze, mert én nem vittem darabot, vagy nem vittem ötletet, és hiába olvastam el a világszínházi irodalmának nagy részét, nem éreztem úgy, hogy na ezt most meg kéne csinálni, húha nekem most egy Csehovot kéne csinálni, hú, viszek egy Shakespeare-t, és az olyan feldolgozás lesz. Ezért ez nagyon jót tett, hogy a Laci adta a kezembe, hogy figyelj, ez egy film, ismered, olvasd el a darabot. Ez tulajdonképpen ugye egy skandináv regényből készült először egy filmadaptáció, ami nagyon-nagyon népszerű lett, de...
Ez az most krimi?
Ez az érdekes, hogy van benne ez a skandináv krimi, mert ugye sorozatgyilkos, meg ilyesmi, de ez a film lovagolta meg az egyik legügyesebben ezt a Dracula vagy vámpír trendet, vagy divatot. Nagyjából az Alkonyat sorozattal egy időben jött ki, csak az amerikaiak az Alkonyatot gondolták bele az új vámpírőrületbe, a skandinávok meg az Engedjbe című, és sokkal európai volt, sokkal szociálisabban érzékeny volt, sokkal inkább fontos volt a dráma. Az Engedjben most ez azért egy izgalmas dolog, nem feltétlenül ijeszgetni kell. Nem feltétlenül borzongatni kell, hanem emberi kapcsolatokon keresztül el kell mondani egy történetet, aminek vannak ilyen borzongató felhangjai vagy színei.
Mi a lélektanú dráma, vagy a személyes történet része?
Egy barátság és egy szerelemnek a története van a középpontban. Tehát van egy kisfiú, akinek a szülei elváltak, bármennyire is próbálnak a szülők a gyerekkel foglalkozni. Annyira el vannak saját magukkal, hogy nem tudnak a kisfiúra odafigyelni. Közben a kisfiúnak rettentő problémái vannak az iskolába, mert ezt a fajta gyengességet megszagolják az osztálytársaik, és elkezdik őt zaklatni, és egyszer találkozik a játszótéren egy fura kislánnyal, aki segítséget nyújt ennek a fiúnak, vagy legalábbis egy olyan lény, akivel lehet kapaszkodni, vagy akivel... És hát a kislány révén jön be a vámpírvonal, hogy a kisfiú nem is tudja, hogy mindaz, amiben ő él, az egy biztonságos zóna, és amit ő biztonságnak hisz, az tulajdonképpen egy szörnyű ragadozónak az ármánykodása.
Páfi György filmrendezőt hallották. Az indiai-magyar gyártásban készült indiai savtámadások áldozatairól szóló Rupa Butikya című alkotásnak ítélte a legjobb dokumentumfilmnek járó nagydíjat az ENSZ Egyesült Államok beli dokumentumfilmfesztiváljának zsűrije. Fehér Anna Magda kérdezte a film rendezőjét, Halász Glóriát.
A UNEF filmfesztivál, ami a United Nations, azaz az ENSZ filmfesztiválja, ez egy 20 éves fesztivál, és az Egyesült Államok egyik legrégebbi ilyen seregszemléje. Jól tudom, akkor több mint 600 nevezés érkezett, és 30 tagú zsűri választotta ki azokat, amik végül bekerültek a programba, és az elmúlt években nagyon sok olyan film megfordult itt, ami Oscar jelölt volt, vagy Oscar díjat kapott, és az biztos, hogy egy ilyen nívós fesztiválon és ilyen nívós mezőnyben képviselni ezt az ügyet, az egy nagyon nagy megtiszteltetés a film alkotói számára.
Heti 3-5 savtámadás éri az indiai nőket, lányokat. Mióta ennyire intenzív ez a probléma Indiában? Ennek vannak esetleg kulturális gyökerei ennek a szörnyűségnek, vagy ez egy új keletű jelenség Indiában?
Egyáltalán nem gondolom azt, hogy új keletű lenne, talán inkább az új keletű, hogy ezt a problémát kezelik. Ugye az az alapítvány, illetve kampány, akiknek az önkénteseivel, munkatársaival mi is együtt dolgoztunk a forgatások alatt, ez a Stop AC Detex, ők is csak 2013 óta léteznek, hogyha jól tudom. Nagyon különös ugye innen Európából, Magyarországról nézve, hogy ilyen helyzetekben nagyon sokszor nem is történik feljelentés, hiszen attól fél az áldozat, hogy a társadalom őt bélyegzi meg, és kirekesztetté válik, mintha bűnt követett volna el, és ezért kapta volna büntetésül ugye ezt a savtámadást, illetve azt, hogy eltorzították az ő arcát, és ezért is fontos a Chan Foundation, illetve a Stop AC Detex tevékenysége, mert kiutat mutatnak ebből a helyzetből a lányoknak. Krízis központot is létrehoztak, ahol rehabilitálódhatnak lelkileg, illetve fizikailag is, illetve igyekeznek olyan tevékenységeket találni a számukra, amikbe kapaszkodva ők összetalálhatnak a társadalomba. Így van ez a film szereplőinél is, ugye a címszereplő Rupa, ő divattervezéssel foglalkozik, de van, aki például sminkeléssel szeretne majd foglalkozni a jövőben, van, aki bollywoodi táncot tanul, van, aki énekel, van, aki az általuk üzemeltetett kávézónak a menedzsere, és olyan is van közöttük természetesen, aki aktivistává vált, és egyébként világszerte egyre ismertebb ezen a területen.
A Rupa Butikya a félelem leküzdéséről, a szépségről, költőiségről, álmokról, líraiságról szóló film, ezt jól látom. Hogyan tudja egy dokumentumfilm ezt mind magába foglalni?
Igen, ez így van. Hát maga azt gondolom, hogy ez a témában is azért valamennyire benne rejlik, hiszen van egy ilyen nagyon erős kontraszt az álmok lerombolásának, meg az álmok feltámasztásának és elérésének a kettősége. Próbáltunk a képekkel is ilyen irányba menni, hasonlót sugallni a zene is, és hát hogy a maga a divatbemutató, azt gondolom, hogy az, aki látta eddig a filmet, annak katartikus élmény volt. Talán abban összpontosul mindez, amiről a téma szól, hogy teljes valójukban vagy új valójukban tudnak felragyogni a lányok a kifutón.
Halász Glória filmrendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán.
Kulturális híreket hallottak.